Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztika Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Tegnap hivatalosan is megalakult a Tisza kormány, miután a köztársasági elnök kinevezte a 16 minisztert, akik letették az esküt. Magyar Péter kormányfő a miniszterek bemutatásakor azt hangsúlyozta, az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és a pénzügyminisztérium előtt állnak a legnagyobb, legösszetettebb feladatok, ezért azok vétójukat kapnak a kormány döntéseiben. Éjfélkor hivatalba lépett a Tisza kormány, ma 15 órától Ópusztaszerén tartják az első kormányülést, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Ezen túl sok fontos kérdésben döntenek még, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte a kormányfő. Magyar Péter nem költözik kormányzati rezidenciába, a miniszterelnök ezt a Facebook oldalán jelentette be. Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak, fogalmazott. Jelezte azt is, miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Ma várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Holnaptól hatósági áron adják tovább az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanennyiért kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privát Bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Nyílt levélben fordult az új kormányhoz a Független Benzinkutak Szövetség az üzemanyag helyzet miatt. Hangsúlyozzák, amennyiben a független kutak tömegesen kiesnek a piacról, az hosszú távon az ellátásbiztonságot, a versenyt és a fogyasztói érdekeket is veszélyezteti. Az Egyesült Államok 53 millió hordó kőolajat szabadított fel a stratégiai tartalékából az energiacégek számára. Az amerikai energiaügyi minisztérium döntése része az USA azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Ezt mondta Donald Trump a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatására. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte, Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, míg az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen, a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűzvezetését is gyakorolják. Lengyelország és Románia is szívesen befogadna még több amerikai katonát, ha az USA csökkentené katonai jelenlétét Németországban, hangoztatta a lengyel és a román államfő közös bukaresti sajtóértekezletükön. A lengyel elnök szerint minden felelős európai vezetőnek azon kell dolgozni, hogy maradjanak az amerikai katonák, mert a következő évtizedben a kontinensnek nincs más biztonsági alternatívája. Végül az időjárásról. Derült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, ezek délutára összeállhatnak, és északkeleten esetleg záporok előfordulhatnak, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumának munkáját ismerhetjük meg. Tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiónkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumának tagjait, Szűcs Petrát, aki tagja a szakkollégiumnak, és dr. Hadnagy Józsefet, aki igazgatója ennek a szervezeti egységnek. Egy picit merüljünk el a történelemben, hamarosan 15 éves lesz ez az intézményrész, nem is tudom, hogyan nevezzük ezt az intézményen belül, milyen státuszt foglal el a szakkollégium.
Szeretettel köszöntöm és a rádió hallgatókat, köszönjük a meghívást. Én szerintem Magyarország felsőoktatási rendszerében egy különleges helyünk van itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ugyanis a megalakulástól kezdve az egyetem vezetése az, hogy is mondjam, kiemelt figyelmet szentel a Roma Szakkollégiumnak, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon áldásos helyzet, ugyanis nem túl sok szakkollégiumban, ahol hasonló a felállás, hogy akkor az egyetem berkein belül működik a szakkollégium, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert így szervesen kapcsolódunk természetesen az egyetemi élethez, egy olyan szervezet, amely hogy mondjam, abszolút szervesen kapcsolódik maga az egyetemhez, ezáltal a programjaink, minden, amit csinálunk, az abszolút átadható, transzparens, tudnak kapcsolódni hozzánk, és nem egy elszigetelt egység vagyunk, ahová nem nagyon látnak be a hallgatók, ami ugye egy társadalmi esélyneveléssel foglalkozó szervezetnél szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy szervüljön a lokalitásba, ahol ez létrejött.
Mielőtt elmerülnénk a hétköznapi munkába, Petrát kérdezem, hogy került a szakkollégiumba, hogyan kell oda bejutni, hogyan lehet bejutni, és miért vágyott arra, hogy bekerüljön?
Köszöntök én is mindenkit. A szakkollégiumba való bejutásnak a feltétele, hogy ezen az egyetemen nyerjünk felvételt, valamint, hogy roma származású és vagy hátrányos helyzetű legyen a hallgató. Feltétele még, hogy érdekelje a kultúra, hogy tudjon kapcsolódni az emberekhez, hogy ebbe az egészbe részt tudjon venni, ehhez ez nagyon fontos.
És miért gondolta úgy, hogy felvételizik ide?
Én nem szerettem volna kollégista lenni, viszont részt vettem a GUE táborban, ahol találkoztam a szakkollégistákkal, és én ott leragadtam. Tehát ahogy ők ott meséltek, ahogy várták azt, hogy mit mondok erre, hogy na jó, vagy nem is tudom, és Gáspár Emília volt ott, ő már egy alumni szakkollisunk, most diplomázott. Ő még utána való napokban is írt nekem, hogy én láttam a szemedben, és hogy tudom, de én már akkor nagyon harcoltam otthon, hogy én ezt nagyon szeretném, és szerintem egy hét nem telt el, és én be is adtam a jelentkezésemet, és én nagyon vártam. És én szerettem volna abba a közegbe visszamenni, ahol, ami ott a golyatáborban volt. És nagyon sokat beszéltem otthon erről, hogy ez tényleg kell nekem, hogy ne egyedül, hogy hozzám hasonlókkal legyek egy közegben. És ez így is volt, és most is így van, hogy nincs olyan, hogy tabú, vagy bemegyek, és akkor bármit mondhatok, mert mindenki figyel, és mindenki érdeklődik. És a másik, ami a legfontosabb nekem az, hogy fogunk majd beszélni a munkacsoportokról, de hogy olyan helyre mehetek vissza, ahol én is éltem. És olyan gyerekekkel találkoztatok, akik engem körülvettek akkor, vagy én is ugye köztük voltam. Úgyhogy ezért.
És akkor köszönöm, hogy átvezette Petra. Beszéljünk akkor a munkacsoportokról. Ilyen szervezeti formában működnek. Mit akarnak ezek a munkacsoportok? Milyen munkacsoportok vannak?
Amikor a hallgatók jelezték 15 évvel ezelőtt egy, nem is tudom, talán ilyen téli estén, hogy nem tudnak hazamenni a busszal, és ők várakoznak, és hogy olyan jó lenne ilyenkor csinálni valamit. Milyen jó lenne beszélgetni a roma kultúráról, milyen jó lenne, hogyha néznénk filmeket, milyen jó lenne, hogyha segítséget kapnának szakdolgokat megírásába, a pluszba, akkor tulajdonképpen így kezdett el megalakulni a szakkollégium, és akik ott 80-10 a folyosón voltak, valamint amikor ilyen informális módon elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor ők azt mondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha valahogyan differenciálódna az egész közösség. Van, akit a tudományos tevékenység érdekelt, és a szakdolgozatban várt segítséget. Van, aki azt mondta, hogy ő szoszpedesként szívesen dolgozna olyan gyerekekkel, akik, mint ő maga is volt, ahogy Petr is így elmondta, akiknek nagyon sok segítség kell. És ő azt a tevékenységet, amit tanul az egyetemen, azt szeretné kipróbálni. Volt, aki azt mondta, hogy ő szívesen csinálna egy Mamó meg Papó mesél című programot, és elhívta a nagypapáját, meg a nagymamáját. És azt mondta, hogy ő szívesen csinálna 3 havont egy-egy ilyen programot. Tehát tulajdonképpen már is olyan 3 olyan területe megmutatkozott a szervezetünknek, ami az egyik a tudor munkacsoport, a tudománnyal foglalkozó, a másik a tutor, azaz hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos segítés, korrepetálás, programszervezés számukra, valamint a harmadik pedig a rendezvényszervező munkacsoport, amelyet most már nyilván így azért elnevezve sokkal könnyebb ezt így kimondanunk 15 év távlatából, de hogy ez egy fejlődési folyamat volt. És ők tényleg ezzel kezdtek el foglalkozni, aztán pedig kialakult egy vezetői csapat, akik a hallgatói diákbizottság, akik pedig folyamatos kapcsolatot tartanak a tagsággal, illetve velem, mint szakkollégium vezetővel folyamatosan beszélgetünk és tervezzük az évet. És akkor, hogy ne maradjon ki, van még egy PR munkacsoportunk, akiknek iszonyatos fontos feladata van, mert hogy mi nem akartunk bezárkózni semmiképpen, ahogy mondtam is, hogy ez egy nagyon-nagyon egyedülálló és áldásos állapot itt a Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, hogy mi ennek az egyetemnek a fontos részei vagyunk. És viszont nagyon fontos az, hogy kommunikáljunk kifelé, kommunikáljunk a hallgatók felé, plakátok jól nézenek ki, a programjainkról utána legyen egy beszámoló. Nyilván ez állami támogatással zajlott, reméljük, hogy a jövőben is, és hogy ezeknek a fotodokumentációit, a beszámolóit nyilván nem ők írják, nem a hallgatók írják, de hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezekről olyan dokumentumok legyenek. És hogy erre mindre, akik bejönnek, hallgatók így elkezdenek érdeklődni, ők inkább szerveznének. Tehát, hogy minden, ami történik itt, egy az életre való felkészítés egyébként, mert hogy amihez értesz, amit szeretnél csinálni, azt itt megvalósíthatod, és bekapcsolódható. Így alakulnak a munkacsoportjaink, és így tudunk dolgozni.
Tehát ez a szó klasszikus értelmében alulról jövő kezdeményezésként szinte kinőtt a földből, és formálhatta saját magát.
Abszolút, abszolút így volt, és hát volt egy nagyon szerencsés helyzet, hogy az állami akarat az afelé mozdult, hogy a felsőoktatásban, ugye a születéstől a foglalkoztatásig, születéstől egészen a felsőoktatásig legyen egy olyan rendszer, ami átjárható és bejárható. És a mi rendszerünk, amit kitaláltunk, az pont illeszkedett ehhez az elképzeléshez, úgyhogy mi tulajdonképpen ilyen változás nélkül mentünk át a finanszírozás részébe is, úgyhogy egy nagyon érdekes fejlődés története van az EGRI szakkollégiumnak.
Meséljen egy picit, mit csinál a szakkollégiumon belül, milyen programokon vesz részt, hogyan kapcsolódnak ezek a szakkollégiumhoz?
Én a szakkollégiumban a rendezvényes munkacsoport vezetője vagyok, valamint a tutor munkacsoport tagja is vagyok, valamint most már hallgatói bizottsági tag is vagyok, volt szerencsém, hogy megválasztottak. A rendezvényes munkacsoportban rengeteg programunk van. Nem rengeteg, de nagyok, azt kell, hogy mondjam. Ahhoz nem csak a rendezvényes munkacsoport kell, hogy ezek megvalósuljanak, és az összes tag, tehát együtt csináljuk meg, és hozzuk létre. A rendezvényes munkacsoport csinálja az alatta való dolgokat, viszont a kigondolást, a hogyan csináljuk, milyen program legyen, azt együtt csináljuk. A rendezvényes munkacsoport szervez ugye a hallgatóknak is ilyen, most volt utoljára ilyen bográcsozás, ilyeneket csinálunk, meg valamint a szervezetfejlesztőn az esti programot is mi szervezzük, hogy szébráncsuk a csapatot, bár amúgy összetartóak vagyunk, de kellenek az ilyenek, ugyanis a hétköznapokban erre nem nagyon van lehetőség, így az időbeosztás miatt. A tutor munkacsoport, tagságom óta tutor munkacsoport tagja vagyok. Most van egy lányom, akit én nagyon szeretek, ő mióta Egerbe került, nevelőszülőknél van, azóta nálam van. Pont tegnap voltam nála, és azt mondta, hogy ő nyáron jön velem, és hogy én elviszem, és megengedte mamájom, hogy én elviszem, de a tanulmányai, hát a tanulmányaiban rengeteget fejlődött, mióta itt van. Nagyon vissza volt maradva, ő 13 éves, harmadikos, és most szinte kitűnő. Tehát az, ahogy kijárt, ahogy még délután is volt neki ereje tanulni, hogy kijöhessen, és várta, hogy kijöjjön, és nagyon sajnálom, amikor azt kérdezi, hogy de miért csak egy napot, ugyanis csak egy napot van időm kimenni most, másnap máshoz is megyek, meg most így a tutor munkacsoporton belül nagyon nagy szervezésben vagyunk, a gyereknap szervezése, ezt nagyon szeressük. Ez is nem csak a tutor munkacsoportot érinti, ugyanis ha segítséget kérünk, akkor az összes szakkor is kint van a szalába, mindenki részt vesz benne. Az ottani gyerekek nagyon-nagyon várnak minket. Én nem szeretem azt mondani, hogy példakép, De igaz, hogy van nekik egy példa előttük, és azt olyan érdekes látni, hogy ha a farsankor mi adjuk át az ajándékot, vagy az oklevelet, akkor azt hogy őrzik, meg nem is tudom, viszont ha nem mi adjuk, akkor meg az úgy el van rakva csak, és ez jó érzés, hogy azt megbecsülik, amit tőlünk kapnak, és mi is megbecsüljük őket. Egy szó, és kint vagyunk. Ilyen magánéleti dolgokban is, ilyen életútvezetésben, vagy iskolaválasztásban, ugye középiskolaválasztásban is ott vagyunk nekik, tehát nagyon sok mindenre fordulnak felénk, és én ennek nagyon örülök. Amit nekem ez a munkacsoporttal együtt a szakkollégium adott, az egy nézőpont. Én szerintem ezt a szakkollégiumnak köszönhetem. Most erről elmesélnék valamit. Ilyen motivációs beszélgetés előadáson voltam egy középiskolában, most áprilisban, és beszélgettem az igazgatóval. Én oda jártam amúgy, és ott is rengeteg roma származású gyerek van most már. Akkor is volt, de most már az élet túlnyomó része ők. És azt mondta nekem az igazgató helyettes, hogy azért van ennyi roma származású a középiskolában, mert a romák több gyermeket vállalnak. És akkor mondtam neki, hogy ne haragudjon tanárnő, mert nekem tanárnő volt, most lett igazgató helyettes, és nem nagyon állt rá a szám. Ne haragudjon tanárnő, én ezt nem így gondolom. Én úgy gondolom, hogy nagyobb számban indulnak el középiskolába, és ennek örülni kell. És nem az, hogy ők sokan vannak. Nem. Sokan voltak régen, ez igaz volt, hogy sokkal több gyereket vállaltak, de szerintem ez már nem igaz. Most már annak kell örülni, hogy ők ennyien indulnak el középiskolába, és hogy erre fel kell készülni, és nagyon sajnálom, hogy a tanárok erre nincsenek felkészülve, hogy velük hogy kell bánni. Igazából csak egy kis odafigyelés kell, nem sok, túl sok minden. Úgyhogy ezt mondanám.
Igazgató urat, arra kérem, mondjon egy néhány sikertörténetet, olyan esetet, olyan hallgatót, aki A-ból B-be jutott a tervek szerint, és akit példaképként tudnak állítani, akár a mostani szakkollégista hallgatók, akár a mentoráltak elé is.
Nagyon sok van, hála Istennek. Tulajdonképpen minden hallgatók egyébként. Van egy alumni rendszerünk, és az alumni rendszerben látjuk, hogy merre vannak a hallgatóink. Mindenki elhelyezkedett, mindenki a szakmájában dolgozik, tanárok, közgazdászok, segítő szakemberek, szociálpedagógusok, történészek. Tehát, hogy tulajdonképpen mindenki azt gondolom, hogy a helyén van. Most volt egy olyan rendezvényünk, a Nemzetközi Romák Napján, ahol alumnikat hívtunk vissza, és egy ilyen életút beszélgetést hajtott végre Barnus, a mostani diákvezető a megjelentekkel. és hihetetlen életutakat láttunk feltárulkozni. Európai Bizottságban dolgozik az egyik hallgatónk szakértőként roma holokauszt témában. Neki ez volt a történelemből a szakdolgozati témája. Egy másik hallgatónk a MCC-ben tanulmányi szervező és a hátrányos helyzetű fiatalokat segíti. A harmadik meghívott vendégünk az Ittegerben a IFI pontot vezeti. Most diplomázott egy évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, az idén vett át a diplomáját, és a IFI pontot vezeti nagyon-nagyon nagy sikerrel. Tehát, hogy minden hallgatónk, tehát tulajdonképpen itt egy ilyen szemléletformálás zajlik ezekkel a munkacsoportokkal, meg azzal, ahogyan dolgozunk. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas feladat, és tulajdonképpen mindenki valahol rálát arra, hogy akkor, amikor ő majd végez, akkor milyen lehetőségei vannak akár hátrányos helyzettel foglalkozni, vagy kiteljesíteni önmagát abban a szakmában, amit ő tanult. Hogy ez nem idézi ebbe a csakot, de nem csak ennyi. Tehát nem csak ennyi, van egy diplománk, és akkor megyünk, és bemegyünk az órákra. Ez mind nagyon szép, mind nagyon jó, de hogy mi más gondolunk egy értelmiségi szakembernek a feladatáról, ő multiplikál, ő facilitál, ő amikor egy közösségi bárhova megy, nem kell, hogy visszamenjen abba a közegbe, nem kell, hogy visszamenjen a saját településre, oda megy, ahova szeretne. Ez egy nagyon fontos kérdése volt mindig a roma szakkolléginak, hogy vissza kell menjenek a hallgatók a saját településükre, és majd ott nem, oda kell menjenek, ahova szeretnének. De az nagyon fontos, hogy az, amit itt tanul, megtapasztal, azt, hogy hogyan tudja azokba a közösségekbe bevinni, amely közösségnek a tagja lesz. Akár egy tanári közösség, akár egy diák közösség, akár egy munkahelyi közösség. És ugye ebben nagyon szép visszajelzéseink vannak egyébként, hogy minden hallgató valahogyan valamit pluszba hozzátesz azon a munkahelyen, és szerintem ez egy nagyon szép visszaigazolás arra, hogy milyen fontos a közös együtt töltött idő és a megtervezett tevékenységrendszer, amit csinálunk.
Petrának mik a hosszú távú tervei? Mit forgat a fejében? Hol szeretne majd elhelyezkedni?
Én mindenképpen közösséggel szeretnék dolgozni, és a saját közösségemmel, én az Alföldről jövök, egy Tiszarov, Tiszabura, Abátszalók. Viszont szeretnék egy matek tanárit még megcsinálni. Ugyanis mióta Kamilla nálam van, nekem az nehézséget okozott, hogy őt hogy zárkóztassam fel. Ugyanis nagyon nehéz az, hogy most akkor a dolgozatra tanuljunk, de még az előzőt, hogy a felépítése sem megy, hogy ezt hogy küszöböljük ki. Úgyhogy én ezzel szeretnék foglalkozni, ugyanis a gyerekeknek ez nagyon, hogy mondják ezt, nehézség a matek, hogy jobban, nehezebb, vagy hogy mondjam, hogy a legnagyobb nehézség a matek általában. És én ezt is szeretnék két lábon állni, de mindenképpen a közösségemhez szeretnék visszamenni.
történt az egyetem életében egy nagyon fontos változás néhány évvel ezelőtt. Az Egri Főegyház megye fenntartásába került. Nyilván ez meghatározza a szellemiséget. Hogyan jelenik meg ez a Roma Szakkollégiumban?
A Roma Szakkollégiumok történetiségében egyébként a KRSH, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat volt a kiindulási pont, illetve párhuzamosan alakult a nem KRSH-hoz tartozó szakkollégiumok. Ugye mi úgy kezdtünk, hogy nem KRSH-hoz kapcsolódó szakkollégiumként működtünk, ez a 11 országos szakkollégium, egyébként 3 volt, és nagyon gyorsan elkezdtük megkeresni egyébként a kapcsolódási pontokat, tehát hogy nem az elválasztás volt a lényege a KRSH részéről se, hanem maga az egység, és ez egy nagyon-nagyon szép munkában indult el, még akkor egyébként, amikor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nem volt katolikus egyetem, tehát Eszterházy Egyetemként működött. És már akkor is azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet a KRSH-ban meglevő jó gyakorlatokból beépíteni, és van egy spirituális kurzus, illetve spirituális különböző gyakorlatok. A kurzus az egy folyamatos együttműködés egy teológus kollégánkkal, a Geng Noémivel, aki fantasztikus módon tudta megfogni a hallgatókat, és ezt a témát úgy közel vinni a hallgatókhoz, hogy vannak olyan szakkollégiumok, ahol ez nehézséget jelent. Nálunk meg pont arról szólt, hogy az a közeledés, amit, és az a közelítés, amit a Geng Noémi kollégánk fölvállalt, az pontosan egy olyan mágnesként kezdte el vonzani a hallgatókat, különböző spirituális témákról történő eszmecserék, beszélgetések, előadások, és ehhez kapcsolódó olyan kirándulások, olyan helyekre, ahol ugyanezt a spiritualitást és a keresztény értékeket át lehetett venni. És ez az elejénettől egy nagyon picit, tehát gondolkodtunk, hogy hogyan fog ez a hallgatók esetében megvalósulni, de hogy most ez nem kérdés, sőt nem volt kérdés egyébként egyetlen egy pillanatig sem, mert a hallgatók nagyon-nagyon nyitottak voltak, és tényleg szépen, valamint azért Ede atya, Kós Ede atya, aki a szakkollégiumnak szintén szerves részévé vált, nagyon kiváló érzékenységgel közelít a hallgatókhoz, hívja őket ki a plébániára, beszélget velük, különböző gyakorlatokba vonja be őket, a kirándulásokba részt vesznek, vagy részt vesz ő is szintén, ahol tud, programokra jön. Mi 2 hetente keddenként folyamatosan szakmai megbeszéléseket csinálunk. És akkor valamikor ez egy spirituális megközelítésből jön, ott van Ede atya, ott van Noémi, valamikor pedig magáról a szakmáról beszélünk, illetve a különböző programokról. Tehát nagyon szépen, hogy mondjam így, szervült ez a dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy fő meghatározójává vált a spirituális vonala a szakkollégiumnak a hallgatók számára, úgyhogy ez nagyon-nagyon szép történet szintén.
Nagyon fontos, hogy a szakkollégiumban azért jó legyen a közösségi élet, jó legyen a társaság. Petra, mit tapasztal, milyen a csapat?
Nagyon jó, szerintem. Látszik ezekből a nagy programokból, a kicsikből, ahogy kijövünk a szobából, és hogy vagy, mi újság. Ugye nyilván nem lehet mindenkivel 0-24-ben beszélgetni, de amikor tér van rá, meg találkozunk, és az adott pillanatban, akkor mindenki felől jön az, hogy ez egy közösség, és hogy tudunk kapcsolódni egymással. Így Ede atyára visszatérve, vendégelt már meg minket, nagyon közvetlen, nagyon szeressük amúgy, és így a közösség bármelyik tagja fordul hozzá, hogy nagy Isten családi probléma, betegség, hogy Ede atya segítsen, imádkozzon, és akkor már volt, nem egyszer volt rá példa, hogy misét is szervezett ilyenekre. És akkor ezeket is merjük mondani oda is, meg a közösségen belül is merjük ezt megbeszélni.
Ugye a Roma Szakkollégiumnak vannak belső programjai, és vannak nyitott programjai is. Az elkövetkező időszakról mit lehet tudni programok tekintetében?
Hát ugye most már szép lassan a fél évnek a utolsó hetéhez érkezünk a jövő héten, és nem beszéltünk, hogy mennyire nagyon fontos egyébként a tanulás. Tehát, hogy az első mindig a tanulás, és hogy a hallgatóink sikeres diplomaszerzést hajtsanak végre ezek alatt az évek alatt, amíg ők a szakkollégiumnak a tagjai. Úgyhogy már tulajdonképpen most már belefordultunk, vagy ráfordultunk a vizsgai időszakra helyek közel, viszont a múlt héten volt egy nagyon-nagyon szép programunk, és most áll előttünk egy nagyon-nagyon szép program. Egy nyitott programunk volt, egy roma filmestet találtak ki a hallgatók egyébként kb. 4-5 évvel ezelőtt. És akkor azt csináljuk, hogy levetítünk egy romákkal foglalkozó filmet, ez lehet dokumentumfilm vagy játékfilm, és utána mindig van egy beszélgetés, hívunk egy művésztanár, Szilágyi Rudolf volt most legutoljára, és egyrészt a film értelmezés, másrészt pedig maga a társadalmi jelenségeket hozzuk föl. Nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, most legutoljára a múlt héten a Kecskeméti Filmstúdió volt, akik a magyar népességet, meg a cigány meséket alkották meg, fantasztikus, tehát hogy voltunk egy olyan 60-70-en, nagyon-nagyon jól sikerült. Valamint holnap után, jól mondom, ugye Petra, holnap után indulunk egy tanulmányi kirándulásra. Dévát szerették volna a hallgatók a gyermekotthont megnézni, ott gyerekekkel találkozni, lesz egy szakmai programunk ott, valamint megyünk Székelyudvarhelyre onnan, ami már tulajdonképpen a szakkollégium részéről egy ilyen visszatérő küldetés, ott van egy nagyon-nagyon komoly roma telep, Budvár, ami azért így a Kelet-Közép-Európában is híres szegregátum, roma telep, és ott az elmúlt 5-10 évben kialakítottunk egy olyan szakmai kapcsolatot, amelyben szülőkkel történő munka, workshop, gyerekekkel való munka, ugye mi is elvisszük a szalai tapasztalatokat, ők is mondják azokat a tapasztalatokat, amelyeket ott végeznek, és ott a helyi Caritas szervezetnek a munkatársaival találkozunk, valamint szülőkkel, gyerekekkel, úgyhogy egy nagyon szép szakmai programmal fogjuk zárni a fél évet. Nagyon-nagyon jól sikerült a roma napunk, ahol 8 környékbeli tanoda gyerekei, tehát ilyen 170-en voltunk, tehetségeket tártunk föl, ugyanis volt ki mit tud, de közben voltak előadások, voltak workshopok, tehát hogy nagyon sok szép programunk van, és hát a Roma Cooking Nightunk, ami majd a következő fél évben lesz és vár ránk, az pedig az meg az egyetemistáknak az egyik kedvenc programja, ahol a roma gasztrokultúrával ismerkedhetnek meg. De egyébként van még hátra a hallgatóknak lovári nyelvtanfolyam, még egy találkozó, tehát vannak belső kurzusaink, amelyek azért most már lefutottak, de még egy roma lovári nyelv az lesz, és utána akkor mindenki beesik a vizsgai időszakban, remélhetőleg, hogy sikeres vizsgákkal tudom majd szeptemberben újra kezdeni, és újabb programokat szervezni.
Petrának melyik volt a kedvenc programja ebben a tanévben?
Nekem a roma nap volt a kedvencem. A roma nap nagyon-nagyon benne voltam a szervezésében, és ezt nagyon élveztem. És sajnos le is betegedtem arra a napra, de ott voltam is, és nagyon-nagyon szerettem. Ez volt a második roma napom, amin részt vettem, és teljesen más szemszöget adott ez, mint az első, ugyanis ebbe tényleg benne voltam, és ez hatalmas érzés, hogy elég lesz a jelenléti, amit vittünk, hogy annyian jönnek, és hogy bejöttek járókelők is, hogy itt mi van, de hogy, és akkor ott maradt, és ahogy a gyerekek jöttek, hogy úristen, elkéstünk, hogy itt vagyunk, ahogy a szalasi gyerekek jöttek, hogy a azt követő bárra kiöltözve, és alig várták, hogy hogyan, és taxival, és nem is tudom, hogy most jönni kell, és bál van. Nagyon-nagyon jó érzés látni az arcukon, hogy ők ezt mennyire szeretik, hogy ez nekik szól, ez róluk szól, és hogy ott együtt vagyunk mindenki, és most rólunk van szó, és hogy de még egy zenére szeretnék táncolni, pedig ez nem volt betervezve. Nagyon jó érzés, úgyhogy nekem ez a kedvencem, ahol tényleg a gyerekeké a főszerep, vagy azoké a felnőtteké, akik szeretnék megmutatni a tehetségüket, és merik is megmutatni az ő napjukon.
Hamarosan lezajlik az érettségi időszak, felvételi időszak, új hallgatók is érkeznek majd a Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Hogyan lehet bekerülni a szakkollégiumba, hogyha valaki esetleg kedvet kap hozzá?
Ez egy nagyon-nagyon fontos, köszönjük szépen, hogy ezt belehoztad ebbe a riportba. Nagyon izgalmas, a felvételünk az nagyon egyszerű. A kiértesítés során jelezzük a hallgatóknak, hogy több szakkollégium létezik a Katolikus Egyetemünkön. Van egy kepes szakkollégium, és van egy roma szakkollégium. És hogy egy motivációs levelet kell írni, el kell küldeni, és utána egy szóbeli, mi biztos, hogy mindig szóbeli felvételit csinálunk, azon, hogy van egy motivációs levél. És azért vagyok nagyon hálás ezért, mert vannak olyan helyzetek, inkább az élethelyzetek is, amikor valaki bekerül egy felsőoktatásba, nem biztos, hogy annyira elkötelezett, mint Petrát, ahogy lehet hallani, hogy ezzel a kultúrával, a saját kultúrájával, a saját történetiségével, identitásával foglalkozzon. És nekünk most nagyon-nagyon fontos lesz a szeptemberben, hogy meg tudjuk szólítani már most a hallgatókat, ahogy Petra mondta, hogy már volt kin motivációs beszélgetésen gimnáziumokba, tervezünk nagyon sok mindent, még erre a néhány hétre, hónapra, hogy szeptemberben minél többen jöjjenek és csatlakozzanak a szakkollégiumhoz. Nagyon sok diplomásunk fog kimenni, az előző évben nagyon sok diplomás hagyott el bennünket, ami egy nagyon-nagyon nagy öröm, mert ugye ezért csináljuk, viszont maga az utánpótlás kérdése az mindig egy fontos kérdés számunkra. Már most látunk nyílt napokon, ugye volt az egyetemnek két nyílt napja, jelentkezett, vagy 4-5 hallgató, akik mondták, hogy biztos, hogy jövünk, és csak vegyenek föl bennünket, és jövünk. Tehát most szerintem egy ilyen nagy robbanásra készülök, vagy azt várom, hogy nagyon sok hallgató fog jönni. Várjuk is őket szeretettel. A beszélgetés az egyszerű, hogyan tud bekapcsolódni, mit tud a céljáról, mit gondol saját magáról, miben tud ő kiteljesedni, miben kell neki fejlődnie, miben tud segíteni egy ilyen szervezet, és hogyha ő látjuk, hogy megtalálja a helyét ebben, akkor természetesen a bizottság az fogja mondani, hogy várunk szeretettel is, kapcsolódj hozzánk, gyere, dolgozz velünk, tanulj, és valósítsd meg mindazt az álmot, amit itt az egyetem lehetőségként biztosít számodra.
Hogyha Petrát arra kérem, hogy néhány mondatba invitálja a leendő hallgatókat a roma szakkollégiumba, akkor mit mondana?
Én azt mondanám, a edukáción rengetegszer elmondtam, és még mindig, tehát bárkivel találkozok, azt mondanám, hogy merjék ezt megtenni, hogy ne féljenek, hogy ez az a hely, ahol nem kell félni, mert ha nem kérnek is segítséget, kapnak, jó kedvet kapnak, egy olyan közösséget kapnak, ahol tényleg számít, ahol tényleg van szava, ahol tényleg olyan döntéseket és új dolgokat hozhat, ami biztos, hogy bele lesz téve a programokba, vagy új programba, vagy akármi, hogy itt tényleg úgy dolgozunk, hogy mindenki benne van, és hogy pont aki hallgassa, pont ő kell még nekünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és jó munkát kívánok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 18-tól a 20. versig tartó részről Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Jézus Krisztus halálból való feltámadását követően az újszövetségi szentírás könyvei kifejezetten a megdicsőült Úr 11 megjelenését sorolják fel. Megjelent Mária Magdolnának, a sírhoz menő asszonyoknak, az Emmauszi tanítványoknak, Péternek, az összes apostolnak Tamás nélkül, az összes tanítványnak a 8. napon, 7 személynek a Genezáreti tópartján, több mint 500 tanítványnak Galileában, az ifjabb Jakabnak, Jeruzsálemben a tanítványoknak a mennybe menetelkor, Pálnak Damaszkusz előtt. A mostani alkalommal a feltámadt Krisztus 10. közvetlenül a mennybe menetel előtti megjelenéséről Szent Máté evangélista 28. fejezet 18. és 20. verse közötti rész nyomán elmélkedünk. Tisztelt rádióhallgatók! Érdemes azonban a szentírási helyünk előtti mondatokat is megismernünk, hiszen így kapunk teljes képet. Idézet következik tehát a 16. verstől. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Ezt követik mai közös elgondolkodásra szánt mondataink. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliuma 28. fejezet 18. és 20. verse közötti szakasz. Húsvét vasárnap Jézus feltámadt a sziklasírból, és ezzel győzedelmeskedett a bűn, a halál és e világ fejedelme, a sátán, az ördög felett. Majd 40 napon át nem földi testben, hanem mennyei létmódban megjelent övének, bizonyítva, hogy él. Ragyogóan kinyilvánítja, az élet erősebb a halálnál, a világosság a sötétségnél, a jó a rossznál, a szeretet a gyűlöletnél. A 16. versben azt hallhattuk, és olvashatjuk, hogy a megváltó Galileába rendelte az apostolokat. Annak idején, 30 évesen, itt, ebben az ország részben, otthona Názáret közelében kezdte nyilvános tevékenységét, Isten országának hirdetését, és most, mint egy keretként, innen Galileából tér vissza az Atyához, a mennyei dicsőségbe. Ahhoz az Atyához, akitől feladatát kapta, aki őt a földre küldte, hogy minket gyarló, bűnös embereket megváltson, és Istenhez visszavezessen. Azt mondja Jézus, én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Azaz, Jézusnak teljes, az egész világ mindenségre kiterjedő, vagy egyszerűen úgy is fogalmazhatunk, teljhatalma van. Ezt a hatalmat az Atyától kapta, hiszen minden hatalomnak ő a kezdete és forrása. De Jézus, mint a második isteni személy, a fiú, ezt a hatalmat már az idő kezdete előtt, öröktől fogva birtokolja. Ahogyan a szép Nice a konstantinápolyi hitvallásban is imádkozzuk, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Tisztelt rádióhallgatók! Gondoljunk bele abba a szédítő nagyságba, hogy a Mester és Úr mennybe menetele előtt tanítványait az emberek megtérítésére úgy küldi, hogy az ő hatalmát, a teljhatalmat adját nekik. Jézus már földi élete során is elküldte tanítványait kettesével a városokba és falvakba azért, hogy hirdessék Isten országának örömhírét, és gyógyítsák a betegeket. Ez volt az úgynevezett kismissziós parancs. Erről hallhatunk Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből. Szent Máté evangelista művének végén Jézus hármas küldetést ad apostolainak. Ezt nevezzük nagy missziós parancsnak. Az egyház kezdettől fogva tudatában volt egyetemes küldetésének, amellyel Jézus bízta meg. Jézus első parancsa az apostolok, majd az ő utódaik, a püspökök és papok, és sajátos módon minden keresztény felé, tegyetek tanítványommá minden népet. Tehát nem csak tanításról van szó, hanem Krisztus követéséről. Minden kereszténynek az a feladata, hogy egészen odaadja magát Jézusnak, vele teljes életközösségre lépjen. A keresztelési parancsban benne van a keresztség formája is. Kifejezetten az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kell keresztelni. A Szentháromság hite tehát már ott van az apostoli időkben. A megkeresztelt ember a Szent Háromság birtoka lesz, az ő nevét esdették le rá, az ő életében részesedik. Jézus 3 éves nyilvános tevékenységével teljesen összhangban van a Szent Háromság nevére való megkeresztelés, hiszen ő nyilatkoztatta ki a másik kettő személyt. Ő beszélt nekünk az Atyáról és a Szentlélekről, és a velük való kapcsolatáról és egységéről. A tanítványok nem csak keresztelnek, de tanítják is mindazt, amit Jézus parancsolt. Utolsó szavaiban Jézus megígéri, hogy mindig jelen lesz egyházában. Belé kell vetnünk minden bizodalmunkat, mert ő az Immanuel, a velünk és értünk lévő Isten. Hogyan már Szent Máté evangéliumának első fejezet 23. versében olvashatjuk. Aki vezeti és védelmezi egyházát minden ellenséges erővel, és a sátán fondorlatos támadásával szemben. A megdicsült Krisztus egyházával marad a világ végezetéig.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!